Hadd szóljak bevezetőben valamit a következő előadásokról. A következő előadás témája nagyon-nagyon fontos. Életed új terei. Egy teljesen új életforma. Ötféle ösvényt fogok feltárni, amik által Jézus Krisztust jobban megismerhetik. És ezen öt pont közül egy azt mutatja meg, hogyan tudjuk megerősíteni tapasztalatainkat Krisztussal. Tehát ez egy egész gyakorlati üzenet lesz a mindennapi életünkhöz. És egy néhány csodálatos illusztrációval lesz egybekötve. Majd az ezután következő alkalommal szeretném önöket elvinni az egész világra, a misszió területekre. És modern misszió csodákról fogok beszélni. Arról fogok beszélni, hogy mit tesz Isten, hogy az evangélium az egész földön el legyen terjesztve. És ez mind attól, amit eddig hallottak, különbözni fog. Ma az előadás végén szeretném a Szentlélek Úristent kérni, hogy az én ajkamon keresztül egy meghívást intézzen önök felé. A Szentlélek szeretné ma önöket meghívni, hogy átadják kezüket, szívüket Istennek, és nála is maradjanak. Jézus Krisztus mindig és újra felhívta az embereket arra, hogy kövessék őt. Kövess engem, mondta Máténak. Kövess engem, mondta Péternek. És ez az, amit ezen alkalommal önöknek is mondani fog. Ó, kívánom, hogy önöket személy szerint is ismerném. Szeretném, ha önök mellett ülhetnék, és bátoríthatnám önöket. De most lehetőségük lesz a legszebbet megismerni, és tenni, amit valaha is életükben megismerhettek, és tehettek. Ma átadhatják életüket Jézus Krisztusnak. Az embereknek egy olyan csoportjához is szólok ma önök között, akik az Urat már egy idő óta ismerik, de akik valamilyen úton, módon mégis eltávoztak tőle. De talán ma azt tervezik, hogy visszatérnek hozzá. És amint önök már tudják, az, amit mi együttesen tanulmányozunk, az az igazság. De döntésüket eddig mindig csak húzták, halasztották. De itt van a mai alkalom, amikor megújíthatják átadásukat, és megerősíthetik elhatározásukat. Kérem, gondoljanak arra, hogy az idő húzása mindig az ördög oldalán áll. Azért mondja a Biblia, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Szeretném, ha ma mindenki boldogan távozna. A gazdag ifjú Jézushoz jött ugyan, de nem akarta őt követni. És a Biblia azt mondja róla, hogy szomorúan eltávozott. Ó, az nem lehet, hogy önök elutasítsák Jézus Krisztust, és tőlem mégis boldogan távozzanak. És ebben az értelemben szeretném önöket meghívni, hogy az Istennek vándorútján haladó fiaival és leányaival együtt térjenek haza. Aztán beszélni fogok még egy csoporthoz. Mégpedig azokhoz, akik önök között igazi, hűséges keresztények, akik szeretik az Urat, talán tagjai valamelyik gyülekezetnek, egy nagyobb egyházban, vagy kisebb gyülekezetben, és már a Jézus kegyelme alatt vannak. De a Biblia tanulmányozása során most rájöttek olyan dolgokra, amikről eddig még semmit sem tudtak. Talán egy néhány új igazság tárult fel önök előtt. Megtanulták, hogy az Úr, akit önök szeretnek, Ura a szombatnak is, és szeretnék őt ezentúl az ő napján imádni. A Szentlélek Úristen kéri önöket, hogy tegyenek előre egy lépést keresztényi életükben. Haladjanak előre, mind abban az igazságban, amit az Isten szavában találnak, hogy közelebb jussanak hozzá, és az ő akaratához. Tehát az embereknek három csoportjához szólok ma. Először azokhoz, akik Jézus Krisztust még sohasem ismerték, sohasem fogadták el. Majd azokhoz, akik eltávoztak Jézus Krisztustól, és azokhoz, akik egy további lépést akarnak tenni, hogy hozzá még közelebb kerüljenek. Micsoda szép alkalom lesz ez önök részére. Mielőtt mai témánkat megkezdenénk, szeretnék, mint mindig, egy jó alapot lefektetni. A Péter első levele, 2. fejezet, 21. verse azt mondja, hogy Jézus Krisztus nekünk mindenben példát hagyott, és nekünk az ő nyomdokait kell követni. Hiszik ezt önök? Biztos vagyok benne, hogy hiszik. Nyissuk ki a János evangéliuma 14. fejezetét, és itt Jézus Krisztusnak a következő szavait találjuk. A 15. versben. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Majd a 21. vers. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Ha tehát valaki Jézus Krisztust szereti, akkor azt cselekedni fogja, amit Jézus Krisztus kér tőle. Most olvassuk tovább a 23. és 24. verseket. Itt is hasonlóan mondja. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallottatok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Nem egy olyan alap ez, amire építhetünk. De ehhez az alaphoz még egy oszlopot is hozzá akarunk építeni. És pedig a János első levelének 2. részéből olvassuk itt a 3-tól a 6-ig terjedő verseket. És kérem, figyeljenek meg minden egyes szót. Azt mondja itt. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő jár. Egyszer egy ember jött hozzám, és ezt mondta. Ön engem ma hazugnak nevezett. És én azt mondtam, ó nem, az nem én voltam, hiszen a Bibliát nem én írtam. A Szentírás az, ami ezt mondja. Az állít ugyanis, hogy aki azt mondja, ismerem őt, de az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az. Pontosan az állít a Bibliában. Volt egy másik ember, aki egy evangelizációmat végighallgatta. Ez egy iskolatanár volt, és úgy látszott, hogy az előadások neki valóban nagyon tetszettek. De egész természetességgel megmondta, hogy őt az a szombatügy egyáltalán nem érdekli. Azt mondta, egyáltalán nem játszik szerepet, hogy melyik napot tartom meg. A fontos az, hogy egyet megtartsak. Aztán az egyik este azt mondtam neki, a parancsolat azt mondja, hogy a 7. nap, az a szombat, az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Igen, mondta, azt tudom én. És hosszú ideig beszélgettem akkor vele erről, és mégiscsak azt hajtogatta, hogy az nem számít semmit. Aztán feltettem neki egy kérdést. Ha ön az egyik tanulójával egy találkozást beszélne meg kedden 11 órára, és a tanuló szerdán menne 11 órára, akkor önnek ez nem számítana semmit? Ó, nem, mondta a tanár. Ha én keddet mondtam, akkor keddet is gondoltam. És azt válaszoltam neki. Én azt hiszem, hogy Isten is pontosan ugyanígy érez. És aztán ezt mondta ő. De figyeljen csak ide. Ha önök olyan gondosan megtartanak minden egyes parancsolatot, miért nem mossák meg önök egymás lábait is? Ó, mondtam, meg kellene ezt nekünk tenni? Igen, mondta ő. És megkérdeztem, hol van ez megírva a Bibliában? És ő felelte: én nem tudom pontosan, de az Új Testamentumban valahol. Akkor én kérdeztem: az ön gyülekezetében, ahol ön van, ott megmossák egymás lábát? Nem, mondta ő. A mi gyülekezetünkben sok minden van, amit mi nem teszünk, de amit meg kellene tennünk, mondta az a tanár. De én az én kérdésemet nem az én egyházamnak szegeztem, hanem hogy önök teszik-e azt. És én mosolyogtam, és mondtam: barátom, mi tesszük azt? Mi? És én mondtam: igen. Ha egy igazságot, mint ez is, ilyen egyszerűen és világosan tanít Jézus Krisztus, hogy ne cselekednénk mi azt? És akkor ő rám nézett, és mondta: igen, akkor el kell hinnem, hogy önök valóban mindent abból, amit hisznek, tettekbe is átviszik. Aztán mondtam neki: barátom, felolvashatok önnek valamit az apostolok cselekedeteit 3. részéből? Azt mondja itt a 20. vers, hogy Jézus Krisztus eljön a mennyekből. De a 21. vers azt mondja, hogy őt az égnek kell magába fogadnia, mind addig, amíg újjá nem teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten az ő szent prófétáinak szája által. Jézus Krisztus visszament a mennybe, és a mennyben fog maradni mind addig, amíg. És ez az amíg, ez egy viszonyszó. Ez egy feltételes szócska. Addig fog Jézus a mennyben maradni, amíg mindent visszaállít, amíg minden dolog vissza lesz hozva az emlékezetbe, amit Isten szólt a proféták szája által. Minden bibliai igazságnak fényesen ragyognia kell. Vissza kell állítani minden igazságot, amit Isten szólt a proféták szája által a világ kezdete óta, amik viszont feledésbe merültek. Valakinek tehát vissza kell hozni az egész igazságot, és ha minden vissza lesz állítva, akkor jön el Jézus újra. És ez az alapja annak, hogy én az vagyok, ami vagyok, és ott vagyok, ahol vagyok, hogy én is segíteni akarok visszaállítani mindent, amit Isten mondott. Volt egy olasz ember, aki nem régen jött Rómából, és nagyon különös kifejezés módja volt. Azt mondta: tudja, én az úrvacsorai istentiszteletnek mind a 3/3-át megkapom. Mind a 3/3-át? Kérdeztem értetlenül, és ő megmagyarázta. Tudja, ez úgy van, hogy amikor én római katolikus voltam, akkor az 1/3-át kaptam meg. Megkaptam az ostját, és a papé volt a bor. Aztán baptista lettem. Akkor megkaptam a 2/3-részt. Megkaptam ott a kenyeret és a bort. Azután 7. napi adventista lettem. És azóta megkapom mind a 3/3-ot, tehát az egészet. És ezt a 3/3-ot a kereszténység elfelejtette. Erről akarunk mi ma beszélni. Nyissuk fel Bibliánkat a János evangélium a 13. részénél. Ezek a Jézus Krisztus szavai, amik itt fel vannak jegyezve. Az első szöveg itt a 13. részben, amit együttesen elolvasunk, a 3. vers. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Jézus Krisztus tehát nem volt legyőzve. Ő tudta, hogy ki volt ő. Tudta, hogy honnan jött, és hogy hová megy. Mégis, mit tett ő? Olvassuk a 4. és az 5. verseket. Felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a mosdótálba, és elkezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Talán valaki ezt mondaná: na igen, hisz az volt ott a szokás. És mivel körükben nem volt szolga, így Jézus megmutatta az alázatosságnak egy aktusát. Ó, igen, Jézus alázatosságot mutatott itt. De ennél a cselekménynél több van, mint alázatosság. Ez éppen nem az volt, ami nekik megszokott lett volna. Hisz abban az időben egyetlen zsidó szolgát sem lehetett volna találni, aki valakinek is megmosta volna a lábát. És a 6. vers közli velünk, hogy Jézus Péterhez ért. De olvassuk magunk is a 6. és a 7. verseket. Amikor odaért Péterhez, az így szólt neki. Uram, te mosod meg az én lábaimat? Jézus így felelt neki. Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de később majd megérted. Tehát mit mondott Péter? Te fogod az én lábaimat megmosni? És azt mondta Jézus, amit én teszek, azt te most nem érted. Mit jelent az, hogy ezt még nem tudom, nem értem? Mondta Péter, tudom pontosan, meg akarod mosni az én lábamat. De látják, Jézus azt akarta kifejezni, hogy ez többet jelent, mint egy szokásos lábmosás. De később, mondta Jézus, egészen világosan meg fogod ezt érteni. Olvassuk tehát tovább a 8. verstől. Mondja néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Csak nem fogod nekem a lábamat megmosni? Nem! Ha meg nem mosom a lábadat, semmi között sincs én hozzám. Ó, ennek tehát az ő Jézussal való összekötetéséhez volt köze. És aztán Péter egész izgatottan mondja a 9. versben. Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. De Jézus így szólt neki. A 10. vers. Nem, az nem szükséges. De olvassuk együtt a 12. verset. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nekik. Értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Nem egy különös dolog ez? Ha nekem meg kellene mosnom az önök lábait, és tegyük fel, ha annak vége lenne, azt mondanám önöknek, hogy amit én most tettem, azt önök nem értik. És önök azt mondanák, dehogy nem, hogy ne értenénk, amit tett, lemosta a port a lábunkról. De tudják, ebben valami más egyéb van, mint egyszerűen egy lábmosás. Jézus azt mondja, hogy amit én veletek tettem, annak a fontosságát nem értitek tulajdonképpen. És most olvassuk a 13. verset. Ti engem így hívtok, Mester és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Itt álljunk meg egy pillanatra. Jézus szokása szerint egy parancsolatra csak egy utasítást adott. De mivel, hogy ő az emberi szívet jól ismeri, itt egy parancsot háromszor is megerősít. És a legerősebb parancsokat adja erre vonatkozólag, amit csak találhatunk. A 14. versben van az első parancs. Azért, ha én, az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Tehát nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Ez a szó, hogy kell, a görög ofilió szóból jön, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy muszáj, ez egy parancs, ezt meg kell tennetek. Nem azt mondta, hogy mossátok meg az én lábaimat. Ha ezt mondta volna, megtették volna azonnal. Nem, ő azt mondta, meg kell mosnotok egymás lábait. Ők nem csinálták ezt ugyanazon az estén. Tehát ez olyan valami kellett, hogy legyen, amit nekik a jövőre tervezett. Nos, figyeljenek csak jól ide. Ha én a Bibliában egy olyan szöveget találnék, ami azt mondaná, hogyha én az Úr, a ti mesteretek, a hét első napját tartom, akkor nektek is ugyanazt a napot kell megtartanatok. Akkor természetesen én sem tartanám a 7. napot. Akkor bolond volnék, ha azt tenném. De egy ilyen szöveg nem létezik. De van egy ilyen szöveg erre a másik dologra vonatkozólag, amiről éppen beszéltünk. És most olvassuk a 15. verset. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Azt mondja Jézus, hogy én nektek példát adtam. Ez egy demonstráció. Bemutattam nektek, hogy hogy kell tenni, hogy ti is úgy tegyetek, ahogy én cselekedtem veletek. Lehet még valami ennél világosabb? Ha csak egy szöveget találhatnék, amely azt mondaná, hogy én az Úr, a ti mesteretek, példát adtam nektek az első nap ünneplésével, és most már nektek is azt kell tenni. Ez részemre elég volna. Közülünk senki sem ünnepelni a 7. napot. Az egészen biztos. De egy ilyen szöveg nem létezik. Viszont erre a lábmosásra vonatkozóan igen. És most itt van a 17. versben harmadszor is a parancs. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. A három parancs tehát. Meg kell mosnotok egymás lábait. Másodszor. Úgy tegyetek, ahogy én tettem. Harmadszor. Boldogok vagytok, ha teszitek. Miért adta Isten ezt a rendeletet egyáltalán? Azt hiszem, a 16. vers megmondja nekünk, hogy miért. Azt olvassuk ugyanis, bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki őt küldte. Más szavakkal, a 34. és 35. vers szerint. Mi mindnyájan testvérek vagyunk. Eljött egyszer az összejövetelünkre egy igen úriasan kinéző hölgy. Szinte feltűnően kirívó volt. És ezután az előadás után nagyon össze volt zavarva. Azt mondta nekem. Igazán gondolja ön, hogy nekünk a mi gyülekezetünkben ezt valóban tenni kell? És én azt mondtam. Olvassuk hát még egyszer a Bibliát. És elolvastam még egyszer. És ő mondta. Valóban azt gondolja, hogy ezt meg kell tennünk? Nos, mondtam én. Nézzük csak, mit mond Jézus erről. Nem az számít, amit én mondok önnek, hanem az számít, amit az Isten mond. És akkor így szólt. Na, én ezt nem tudom elképzelni, hogy tudnám én ezt megtenni. Az én gyülekezetembe jár az én szolgáló lányom is, és az én mosónőm is. Ők is gyülekezetemnek a tagjai. Elképzeli, hogy én fogom megmosni az ő lábaikat? És én azt feleltem neki. Pontosan ez az, ami a Bibliában áll. A gyülekezeten kívül fennállhat ez a rangkülönbség, a méltóságos asszony és a mosónő. De a gyülekezetben mi mindnyájan egyenlők vagyunk. Az Isten gyülekezetében nincsenek osztálykülönbségek, és nincsenek kasztok. Mi mindnyájan bűnösek vagyunk, és az Isten kegyelme által vagyunk megmentve. És ebben semmit sem számít, hogy mik vagyunk mi. Ó, barátaim! Ha ezt a rendeletet minden mai napig megtartották volna, akkor ez a szörnyű osztálykülönbség ma nem létezne. És mégis mondják egyesek, nekem ez nem megy, nekem ez sehogy sem passzol. Feltettem egyszer egy embernek a kérdést, ha beteg lennék, megmosnál nekem a lábamat? És azt felelte, ó, nem az itt a kérdés, ez nem arra megy. És én mondtam neki, ha ön túl nagynak érzi magát erre a szolgálatra, akkor ön Jézus fölé helyezi magát, mert Jézus ezt megtette. Ha ön belegondol abba, hogy a kezek, amik az eget és a földet alkották, azok mosták a tanítványok lábait. Azokat a lábakat, amik az út kövétől és töviseitől megkeményedtek, és ez a Jézus mossa ezeket a lábakat. Azt mondta egyszer Jézus magáról, én szelíd és alázatos szívű vagyok, és barátaim, ha mi ezt a szolgálatot végezzük, akkor Jézusnak ez a jellemvonása a mi jellemvonásunká is válik. És ez egy előírás a mi részünkre. Jézus tudja, hogy mire van az emberi szívnek szüksége. Ő segíteni szeretne nekünk, előkészíteni minket a menny számára. Ismerek egy embert New York Cityben, aki feladta munkáját és otthonát ott New York Cityben, elhagyta barátait, klubját, és kiment Arizonába. Ez a hely az Egyesült Államoknak egy kopárföldje. Kiment a pusztába, és ott lakott, hogy életéhez egészségét visszaszerezze. Tehát ő feladta összes eddigi életét, csak azért, hogy életéhez még egy néhány évet hozzányerhessen. Nem érdekes megfigyelni, hogy az emberek mi mindent megtesznek, hogy egy néhány évvel meghosszabbítsák ezt az életüket? De semmit sem tesznek azért, hogy megszerezzék az örök életet. Jézus Krisztus ismeri az emberi szív bűneit, és a büszkeség az egyik legrosszabb bűn. Tegyük fel, van egy orvos, aki igen jól ismeri a súlyos betegségeket, és ön nagyon-nagyon beteg. És miután kivizsgálja önt ez az orvos, azt mondja: na, én tudom, mi baja van önnek, én tudok segíteni önnek. Vegyen egy teáskanállal ebből a gyógyszerből, öntse bele egy pohár vízbe, keverje össze, aztán igya meg. Nagyon-nagyon keserű lesz, de meg kell, hogy igya. És miután megitta, menjen ki, és egy óra hosszát járkáljon, sétáljon. És ezt csinálja meg háromszor naponta. És ha ezt megteszi, akkor meg fog gyógyulni ebből a betegségből. Ha egy orvos önnek ezt az előírást adná, megtenné, nem igaz? Nem vonna egyet a vállán, és nem mondaná: hát ez nekem nem fekszik, én ezt nem teszem meg. Ez butaság lenne öntől, ha nem tenné meg. És Isten ismeri a mi szívünket, úgy, mint az orvos a betegségeket, és azért adta nekünk ezt az előírást, hogy segítsen nekünk előkészülni a mennyek országára. Én nem tudom megérteni, mit tesz az, de a tapasztalatom az, hogy ennek az előírásnak az emberi szívre különös hatása van. Én nem tudok a testvérem ellen gonoszt gondolni, és ugyanakkor ezt a szolgálatot végezni. Én nem tudok továbbra is gyűlöletet vagy féltékenységet a szívemben hordani, és közben ezt a szolgálatot végezni. Nem, ez megtisztít engem, és ez vezet el minket ennek a szolgálatnak az értelméhez. Mit is teszünk, ha megkeresztelkedünk? Ez a keresztvíz, ez egy sírt ábrázol a régi élet és az új élet között. Mi eltemetjük a régi életünket, a hibák és a bűnök mind le vannak mosva, és mi feltámadunk tisztán egy új életre, mondja a Római Levél 6. része. De ahogy az élet tovább folyik, újra megbotolhatunk, és eleshetünk. Lelki értelemben szólva így mondhatjuk: lábaink bepiszkolódnak a bűnöktől, amikbe beleesünk. De ez a szolgálat itt, ez a lábmosás a bűntől való tisztulásnak a folytatását adja. És ebben az értelemben ez az egyik legszebb szimbolikus cselekmény a gyülekezetben. Volt egy ember, aki a mi összejövetelünkre járt, feleségével együtt. Steinek volt a neve. Neki egy igen magas pozíciója volt a város egyik nagy áruházában. És én ott Pittsburghban majdnem egy egész évig tartottam az előadásokat, hetenként 5 estén. Volt már egy külön osztályunk, akikkel komolyan tanulmányoztuk a Szentírást, és kereszteltünk is már. És körülbelül a 3. hónap után ebben a külön osztályban, hogy azokat az embereket a keresztségre előkészítsem, ezt a témát is tanulmányoztuk, mielőtt az előadáson erről beszéltünk volna. És ez a férfi és ez a nő olyan boldogok voltak, mindent megértettek és elfogadtak, ami a Bibliában volt. Igazán boldogok voltak. De ahogy ehhez a ponthoz értem, az ember felállt, öklével a tenyerébe csapott és mondta: én ezt soha nem teszem meg, inkább a pokol. És kiment. És én mondtam az osztálynak: egy pillanat, és mentem utána. Az utcán utolértem, és kérdeztem: mi történt? És ő mondta: én azt nem tudom megtenni. És megkérdeztem: megmosná az én lábamat? Nem, válaszolta. És megmosná Jézus Krisztus lábait? Kérdeztem. Ó, az nem kérdés, válaszolta. És akkor azt mondtam: ön eddig őszinte volt Istenhez. Őszinte volt a Bibliához és önmagához. És most egy ilyen döntése jutott annélkül, hogy a tulajdonképpeni dolgot igazán ismerné. Ön most nem bölcs, és nem is őszinte. Figyeljen ide! A jövő szombaton tartjuk a gyülekezetben az úrvacsorai szolgálatot. Én szeretném, ha ön eljönne, és megnézné, hogy is folyik az le. Akkor azt mondta, igen, és ha én elmegyek, akkor ön jön, és megkér engem, hogy mossam meg valakinek a lábát. És én mondtam neki, nem, én megígérem önnek, hogy én nem fogom kérni, hogy valakinek is lábat mosson. Nos, én nem azt mondtam neki, hogy senki sem fogja őt megkérni, hanem hogy én nem fogom. Akkor jó, mondta, akkor elmegyek. De én azt soha meg nem teszem. És most itt álljunk meg egy pillanatra a történettel, hogy önöknek elmagyarázzam, hogy is megy az végbe. Ha önök Rómában a katakombákba ellátogatnak, akkor ott a falakon bevésve képeket látnak, keresztényeket, akik ezt végzik. A Biblia nem mond semmit arról, hogy milyen gyakran kell azt nekünk tenni. A hetednapi adventistáknál ezt évenként négyszer végzik, mégpedig az úrvacsorával egybekötve. Vagyis amikor magukhoz veszik a Krisztus megtöretett testének szimbólumát, és magukhoz veszik a Krisztus kiontott vérének szimbólumát. És Jézus azt mondja, hogy amilyen gyakran ezt cselekszitek, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ez az instrukció, ez az utasítás. Nos, a férfiak és nők külön válnak. Én nem tudom, hogy végzik ezt a nők, még sohasem voltam jelen. De feltételezem, hogy ugyanúgy történik, mint ahogy a férfiaknál. Én keresek magamnak egy partnert ehhez a cselekményhez, és mondom neki. Testvérem, mossunk együtt lábat. És ő mondja, jó. És mi alatt ő a cipőjét leveszi, én elmegyek és hozok egy mosdószálat, ami már elkészítve vízzel telve van. Hozok egy törülközőt, és szívesen teszem azt, amit az emberek Indokínában, vagy Távol-Keleten, Japánban tesznek. Röviden imádkozom az én testvéremért. Ő hall engem, de sohasem mondom olyan hangosan, hogy az esetleg másokat zavarna. És én kérem Istent, hogy áldja meg őt. És mivel biztos vagyok benne, hogy Jézus Krisztus velünk van, így elkezdem a testvéremnek megmosni a lábát. Azaz, hogy kicsit bevizezem, majd megtörlöm a törlővel. Aztán visszamegyek, a vizet kicserélem, friss vizet engedek a mosdótálba. Ő felveszi a cipőjét, és én leülök, és most én vetem le az én cipőmet, s ő ugyanazt teszi velem. Ha kész vagyunk, kezet fogunk, és ezt nem tudom önöknek elmagyarázni, hogy van ez, de érezzük, hogy valami összeköt bennünket. Valami, ami erősebb, mint a legerősebb kötél. Néha énekelünk egy néhány lelki éneket. És amikor a lábmosásnak vége van, akkor ismét egybegyűl az egész gyülekezet, és akkor magunkhoz vesszük a kenyeret és az erjetlen bort. De most menjünk vissza a történethez, ahhoz a bizonyos szombathoz. Közben beszéltem egy-két testvérrel a gyülekezetből, hogy egy finom kereskedő ember fog jönni a városból, és elmondtam a történetet, és mondtam az egyiknek. Talán ajánld fel neki, hogy megmosod a lábát. És ha ő azt mondja, nem, Fearing úr azt mondta, hogy nekem nem kell ezt csinálnom, akkor mondd neki. Steinek úr, nem kell, hogy ön az én lábamat megmossa, de én szeretném az ön lábát megmosni. És pontosan így történt. Steinek úr azt mondta, jó, ha ön az én lábamat mosni akarja, az az ön dolga. Amíg nekem nem kell mosni, addig minden rendben van. És a testvérünk letérdepelt, és mi alatt a lábát mosta, elmondta néki, hogy hogyan tette ezt Jézus, és hogy mit jelent tulajdonképpen ez a cselekedet. És amint készen volt, fogta a mosdótálat, új vizet vett, és ott hagyta. Aztán visszajött és leült Steinek úr mellé. Mindenki készen volt már, vissza akartunk menni a terembe, ahol az Isten tisztelet volt. És akkor hirtelen felállt Steinek úr. Jó, ha ön az én lábamat meg tudta mosni, akkor azt én is meg tudom tenni. Én is megmosom az ön lábát. Hol van az a dolog nektek? Testvérünk kikísérte őt, és megmutatta neki. És én odasúgtam a testvéreknek. Maradjatok, gyertek, csináljuk még egyszer. Talán egészen zavarba jött volna ez a Steinek, ha egyedül kellett volna neki csinálni, és a többiek pedig nézték volna őt. A törülközőink már mind nedvesek voltak, de az nem számított. Valamit megtettünk az Úrért. Amikor mindennek vége volt, oda mentem hozzá. Ott ült egy széken, és mondtam neki. Na, hogy van most? Soha sem fogom elfelejteni, ahogy ő könnyekkel a szemében rám nézett, és mondta. Én ezt nem tudom megérteni. Ez nagy hatással van az emberre. Valahogy úgy belülről tisztává tesz. És még ennyit mondott. Egyetlen egy ilyen alkalmat sem akarok többé elmulasztani. És nem is mulasztott el egyet sem, sőt a gyülekezetben egy diakónus lett, akinek az a feladata, hogy segítsen, hogy ez a szolgálat rendben menjen végbe. Igen, barátaim, ez összeköt bennünket egészen csodálatos módon. Egyszer jött egy asszony is hozzánk, 69 éves volt. Mindent hitt, amit a Bibliában talált. De egy dologra sehogy sem tudtuk őt rábírni. Éreztük, hogy ennek a gyülekezetnek ő is egy része kell, hogy legyen. Soha nem okozott ember életemben ekkora fájdalmat nekem. Egy bizonyos gyülekezetnek volt a tagja, és a gyülekezet mellett volt egy temető, ami ehhez a gyülekezethez tartozott. Ide volt az ő apja és anyja eltemetve. A férje is, és egy gyermeke. És emellé a családi sír mellé rezervált ő is egy helyet, ahová majd ő lesz temetve, és mondta. Féring úr, én mindent hiszek, amit ön hisz, és én tettekbe is átviszem. Te nézze, én az én egyházamat nem hagyhatom el. Mert én, ha ezt az egyházat elhagyom, akkor engem nem fognak oda temetni, ahol az én férjem van. Egészen őszintén mondom, igazán együtt éreztem ezzel az asszonnyal. De tudják, az előző alkalommal beszéltem már róla önöknek, hogyha mi egy egyháznak tagjai vagyunk, ezáltal annak az egyháznak a tanait is képviseljük az emberek előtt. De ha mi a Biblia tanulmányozása közben új pontokat találunk, és azokat egészen mélységesen hisszük, de kifelé az egyházhoz való tartozandóságunk által azt mutatjuk az embereknek, hogy mi azt hisszük, amit az az egyház tanít, akkor mi képmutatók vagyunk. Isten hív bennünket, sőt kihív bennünket, hogy jöjjünk ki onnan, és legyünk bizonyságai annak, amit hiszünk, és amit megismertünk a Bibliából. Hogy tudnék én bizonyságot tenni? Az én családomban, a baráti körömben, az üzletemben, a munkahelyemen, ha én nem az vagyok, amit valóban hiszek. Ez éppen olyan, mintha egy ember katona szeretne lenni, de a hadseregbe nem akarna belépni. Így nem lehet soha katona. Aztán így ültem egyszer ott az otthonában, és tanulmányoztuk vele ezt a pontot. És felolvastam neki a szöveget. Nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Példát adtam nektek, hogy amit én cselekedtem, ti is azt cselekedjétek, és boldogok vagytok, ha ezeket teszitek. És akkor megkérdeztem őt. Mit mond Jézus? Mit kell nekünk tenni? És ő azt mondta. Én belátom ezt. Belátom, nekünk ezt kellene tenni. Biztos ön ebben? Világos ez? Ó, igen, mondta. Ez olyan világos, mint a nap. Gondolja, hogy ezt önnek is tenni kellene? És hirtelen nagyra nyíltak a szemei, és mondta. Én azt hiszem, hogy az Úr elkívánja ezt tőlem. Igen, mondtam. Ezt meg kell tennünk. Muszáj megtennünk. És mi boldogok vagyunk, ha ezt tesszük. Igen, mondta ő. Belátom, nekem is tennem kell ezt. Egészen világos. Én megértettem ezt. És aztán feltettem neki a kérdést. Hol fogja ön ezt tenni? De ekkor a szemei még nagyobbra nyíltak, és megkérdeztem. Az ön baptista egyháza nyújtja önnek ezt a szolgálatot? Nem, válaszolta. Hol akarja ön akkor ezt cselekedni? És én mondtam, nekünk van egy egészen nyilvános úrvacsorai istentiszteletünk, de ha ön rendszeresen akarja gyakorolni, akkor tagja kell, hogy legyen ennek a családnak. Mielőtt ezt a történetet lezárnám, szabad önöknek egy kérdést feltennem. Mit gondolnak? Komolyan gondolta Jézus, hogy ezt nekünk meg kell tennünk? Igazán tennünk kell nekünk ezt? Mondta Jézus, hogy meg kell tennünk? Mit gondolnak? Valóban boldogok vagyunk, ha azt tesszük? Úgy gondolják tehát, hogy önöknek is meg kell tenni? Szabad az önök helyében felelnem. Igen. De hol fogják ezt önök tenni? Mondják meg nekem, hol fogják önök azt tenni? Átkutathatják az egész világot. Találhatnak esetleg néhány független kis csoportot, akik ezt teszik. Talán itt egy prédikátor egy csoporttal, vagy amott egy prédikátor. De az egyik oka annak, hogy én a hetednapi adventistákhoz csatlakoztam, az, hogy ők ezt a szolgálatot a János 13-ból felkínálták nekem. És az én ismeretem szerint egyetlen nagyobb felekezet sem létezik, amelyik ezt cselekedné. És ez a nagy egyház, ez a nagy mozgalom, amihez én tartozom, ami az egész világra kiterjed, és erről a következő órámban sokat fogok beszélni, ez a közösség cselekszi ezt. És ha ez ebből a gyülekezetből hiányozna, akkor én elhagynám ezt a gyülekezetet. Jézus mondta, minden dolog, minden igazság vissza kell, hogy legyen állítva. Feltettem tehát annak az asszonynak a kérdést, amit most önöknek is feltettem. Hol fogja azt ön megtenni? És mondtam neki, ide figyeljen, ha ön már halott, akkor önnek már semmit sem számít, hogy hol lesz eltemetve. Ön beszélt nekem a férjéről, ő egy jó ember volt. Ő kiélte azt az igazságot, amit ő megismerhetett. És ha Jézus újra eljön, akkor őt az első feltámadáskor fogja a sírból előhívni, minden kétség nélkül. De önt az Isten az ő kegyelme által elhívta, hogy még többet ismerjen meg a Bibliából. És ő szeretné, hogy ön is készen legyen akkor, hogy férjét üdvözölje. Ő elhívta önt, hogy abban a világosságban járjon, amit ő adott önnek. És így ültem én ott, és ő sírt, és egyszer csak leült, letette a zsebkendőjét, és mosolygott, és mondta, ó, az valóban nem számít, hogy hol leszek én eltemetve, de az ténylegesen fontos, hogy azt tegyem, amit Jézus tőlem elkíván. És kérdezte, milyen hamar csatlakozhatok én az önök gyülekezetéhez? Igen, ez igen jó lesz nekünk, ha pontosan megtesszük azt, amit Jézus tőlünk elvár. És pontosan ez a cselekedet mi bennünk igen nagy hatást fejt ki. Mielőtt meghajtjuk fejünket Isten előtt, mint előadásunk kezdetén említettem, a hátralevő percek ne legyenek az én szavaim. De én a Szentlélek Istent kértem, hogy az én hangomat használja fel, és egy meghívást intézzen önökhöz. Megengedik a szerető Istennek, hogy az önök kezét ma megfogja, és előkészítse önöket az Isten országa számára? Nem akarják mondani most, én szeretném elfogadni Krisztust, mint személyes megváltómat. Atyám a mennyekben! Ez az én személyes döntésem ma. Én nem akarom ezt tovább eltolni, nem tudom, mi mindent hoz a jövő. De drága Istenem, szívemet és életemet én ma adom át te neked. A te akaratodat akarom cselekedni. Kérlek, vezess engem, és erősítsd meg az én elhatározásomat. Vannak közöttünk ma olyanok, akik az Urat már megismerték, de közben eltávolodtak tőle. Akik már ennek a gyülekezetnek voltak a tagjai. Talán ennek a szolgálatnak is a részesei voltak már, amiről ma beszéltünk. Szeretném, ha ma mindannyian boldog emberekké válnának. És most van itt az óra, most van itt az idő. Az én programomban nem lesz már több ilyen fölhívás. Ma van az alkalom, jöjjenek haza, jöjjenek vissza a családba. Döntsenek ma! és adják tudtul nekünk, hogy mi, akik ebben a szolgálatban állunk, imádkozzunk önökért, hogy az Isten szent lelke adjon erőt önöknek. Aztán vannak önök között, akik a Krisztus kegyelmében vannak. Értik önök, mit gondolok, amikor ezt mondom? Ezek azok, akik szeretik már az Urat, imádkoznak hozzá, és ő felel imáikra. Önök az ő gyermekei. De most Isten önöket olyan igazságokra vezette el a Bibliában, amiket eddig még nem ismertek, és szeretnék azt mondani ma. Ó, drága Istenem, szeretném elfogadni ezeket az új igazságokat is, amik feltárultak előttem. A te akaratodat akarom cselekedni, mert én szeretlek téged. És mert én szeretlek téged, parancsolataidat kívánom teljesen tartani. Akarják ma ezt az Úrnak mondani? Vannak talán, akik egy néhány tanulmányt szeretnének még áttanulmányozni. Némelyek szeretnének talán újra megkeresztelkedni. Adják tudtul nekünk, és munkatársaink szívesen meg is látogatják önöket. Mindenkit meghívok, váljanak egy részévé ennek a világszéles nagy mozgalomnak. Kedveseim, ez nem csak egy egyház, vagy egy gyülekezet. Ez egy világszéles nagy mozgalom, a Szentlélek és az Úr Jézus vezetése és irányítása alatt. Azért van ez a mozgalom, hogy mindent visszaállítson, ami valamikor a hithez tartozott, amit egykor a proféták hirdettek. Ma egy olyan üzenetet hallottak, amiben önök is részt akarnak venni. És ez az a hely, ahol ezt a szolgálatot önök is végezhetik. Imádkozzunk! Atyánk, kérünk, segíts ezeknek a kedves embereknek. Nekem nem lesz többi alkalmam, hogy hangomat még egyszer így a Szentlélek szolgálatába állíthassam, egy ilyen felhívásra, mint ez. A mi szívünk csendjében, ó drága Isten, tégy képessé bennünket felhívásodra igent mondani. Kérünk, édesatyánk, életünk átadását vedd te a te kezedbe. Oly sok problémánk van, és mi nem látjuk még, hogy hogyan oldjuk meg őket. De mi átadjuk életünket te neked, és tudjuk, hogy te segíteni fogsz nekünk megoldani mindezt a sok nehézséget. A te akaratod szerint akarunk haladni, végig az egész úton. Segíts bennünket ehhez, a Jézus nevében kértük. Amen.
Szívednek ajtajában állva. Ó, nyisd ki, ez a kegyelmi nap. Nyisd ki már ma. Nyisd ki már ma. Egy lélek sem maradjon el. A kútfő mindeneknek tárva. Ó, vedd ezús kegyelmet el, vedd el már ma, vedd el már ma. Mi boldogság,
Jöjj már!